Nagy Népintér Jolánd, akivel most a kommunizmus áldozatainak emléknapjával kapcsolatos rendezvényekről beszélgetünk.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kedves Jolán, szeretném megkérdezni, hogy mi az a két rendezvény, amit a Gulágokért Alapítvány szervez. Ugye ennek az alapítványnak a pontos neve a Gulágokon elpusztultak emlékének megőrzésére létesült az alapítvány, és több rendezvény van, amit szerveznek, és most jó lenne erről egy kicsit hallani. Olaszom Lacid atya is ugye nagyon sokszor volt a Mária Rádióban, sokszor beszélt, és hát szerették a hallgatók, és hát mi is már beszélgettünk egyszer-kétszer, sőt, még egy túlélővel is sikerült beszélnünk, de mégis jó lenne tudni, hogy most milyen rendezvények vannak.
Az alapítvány, ami 1993-ban alakult, az édesanyám és a köréje csoportosuló Gulág túlélőknek a közreműködésével, akik hangsúlyozom, hogy politikai elítéltek voltak, tehát nem Málenki robotosok, nem hadifoglyok, hanem politikai elítéltek, mindenféle koholt vád alapján. Az volt a cél, hogy emléket állítsanak a Szibériában meghalt magyar honfitársaiknak. Ezt mi az édesanyám halála után is folytatjuk, ezt a hagyományt. 2007-ben hunyt el az édesanyám, és nagyon, nagyon hálás vagyok a mindenhatónak, hogy még 10 túlélővel én ezt az egész munkát folytatni tudom. Minden évben 3 alkalommal rendezünk megemlékezéseket a Budapest belvárosi honvédtéren, ahol az alapítvány állította szobor áll, az emberkereszt, és ez az egyik ilyen megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezzük.
Hiszen február 25-én van ugye ez a hivatalos...
Igen, az emléknap, február 25-én van. Csak mi mindig azon a napon mindjárt rátérek konferenciát rendezünk, és 24-én pedig a koszorúzást a honvédtéren. Azért is fontos ez, mert sok családtag ott rója le a kegyeletét az eltűnt hozzátartozói iránt. Én 17 óra 30-kor csütörtökön a honvédtéren, ahol meg fog szólalni még nagyon érdekes egy úgynevezett gulág harang is, amit az egyik politikai rabként kint szenvedett gulág túlélő nagy dorogi személy saját pénzéből, saját kezdeményezéséből nagy dorogon a templomnak ajándékozott, és ez egy nagyon megható történet a számomra, mert én ezt nemrég tudtam meg, és azóta most már hagyomány, mondhatjuk azt, mert már több egyszer ez a harang, bejátsszuk ezt a harangot, ennek a hangját, egyébként a Kossuth Rádióban is megszólalt már a déli harangszóként, szóval ez is egy óriási lelki, nekem egy lelki megnyugvás, hogy értük szól a harang, akiket úgy temettek el, hogy hát is mindenféle temetés nélkül, anyukám visszaemlékezéseiben is lehet erről hallani, hogy hánytják ki a halottakat a lágeren kívülre, és hogy a halotta zsákokat is megszurkálták az őrök, azért, hogy nehogy benne legyen egy túlélő. Na szóval ez lesz a megemlékezés.
Azt hiszem, hogy borzasztó nagy dolog ez, a leszármazottak részére, hogy olyan alkalom van, amikor tudnak emlékezni azokra az elhunytjaikra, akikről nem tudnak semmit.
Ugye, igen, hát ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokan egyébként csak belülről emlékeznek, mert van, aki ezt a traumát úgy élte meg, hogy a hallgatás az folytatta tovább, tehát nem volt elég a 40 év, hanem ő nem beszél róla. Tehát nagyon érdekes, még a saját szüleimen is látom, hogy mivel mind a kettő más természetű volt, tehát ők is másképp élték meg ezt az egészet, hogy beszélünk erről. Ez egy érdekes megfigyelésem nekem, hát aki persze belülről ismerte a családi életet. Hát szóval a konferencia az meg azért gondolkoztatott el, hogy édesanyám életében ezeken a napokon az országnak a különböző pontjairól a gulág túlélők felsereglettek Budapestre, És akkor két napig itt voltak, itt aludtak, és estén, azon az első estén összegyűltek, énekeltek, beszélgettek, visszaemlékeztek. Én egyébként nagyon mindegyiken ott voltam, képszerűen van egy zajlik ez előttem, hogy ez hogy volt, és ezért, ez a hagyomány azért ért véget, mert egyrészt sajnos már elhunytak, másrészt pedig nem tudnak jönni, tehát ezért kellett valamilyen eseményt úgy szervezni, hogy a fiatalokat talán be tudjuk vonni, emlékeztetni, és hát amiről 40 évig nem beszéltünk, azt mi egyre jobban fontos lenne, ugyanis ez a transzgenerációs trauma, amit átéltek a következő generációk, ezek a mai időkre is kihatottak, hiszen nem csak az egyén, nem csak a társadalmi, hanem az egyéni traumákat sem dolgozták fel, és ezt még sajnos a hazaérkezés után is tartott egészen a rendszerváltoztatásig, úgyhogy ez egy nagyon hosszú idő szerintem egy ember életében, amikor nem beszélhet olyan dolgokra, amit átélt, és amit nem érdemelt meg. És tényleg a Placid atya nekem nagyon nagy példaképem, én ezt sokszor említem, a túlélés négy szabályától kezdve az ő optimizmusát, és nagyon személyesen nagyon jól ismertem, és többször a Honvéd téri imájához én vittem el kocsival, és mondhatom, hogy az olyan szép pillanatok voltak, hogy ezt az életben nem fogom elfelejteni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy forgassa a túlélés négy szabályát, mert egyből másképp tekint a mai bajokra, és másképp fogja fel az életet, és én abszolút így élek, tehát én tudom azt, hogy mi az, amikor tényleg baj van.
Igen.
Tehát nem tudom a bőrömön, de hallomásból tudom, és még azt teszem hozzá, hogy az én szüleim tényleg olyan nevelésben érkeztettek, amit nem is tudom, hogy a 10 éve kiesett az életükből, hogy ezt honnan vették ezeket a mintákat, mert ők ezt nem élték meg azokat a tínédzser éveket, amiket én megéltem, ugye, mert nem voltam távolban, tehát szabad voltam. Most rátérek a konferenciára, nehogy elfogjon az idő. Tehát ennek a konferenciának, ami február 25-én a Nemzeti Múzeumban lesz, 9 órakor kezdődik, és mindenkit szeretettel várunk, tehát aki nem regisztrált, az is jöjjön nyugodtan. Az árvák, özvegyek, veszteségek, traumák, ez a cím a konferenciának. Hát én úgy gondolom, hogy ilyen minden családban van. Tehát ha most azt mondanám, hogy mindenki jöjjön el, akkor kicsi lenne a Nemzeti Múzeum, akinél ez előfordul, de vagy kitelepítés, vagy hadifogoly, vagy elvették a vagyonukat, tehát minden családban van egy-egy családtag, akivel ez előfordult. Ezen a konferencián nagyon neves előadók adnak elő, vannak olyan témák, amik az egész társadalomra nézve vonatkoztatják, például kollektív felelősség elve a szovjet típusú diktatúrában. Ezt Horváth Attila alkotmányjogásznak az előadása lesz, nagyon nagy izgalommal várom. Akkor vannak személyes sorsok, amik szintén nagyon érdekesek, és szerintem a fiatalokat a személyes sorsokon keresztül lehet megszólítani. Például Mező Gábor kutató újságírónak, Betlen Margit története, ugye Betlen István feleségéről van szó, Gróf Betlen Margit, és Ambrózy Gyula, hogy hogyan bántak velük a posztovágyi kitelepítésen, nagyon érdekes. Akkor dr. Kovács Emőke történész, a Regős család 20. századi szenvedés története. Az az érdekes, hogy a Regős családból ott lesznek a konferencián leszármazottak. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Egyébként a meghívón, sajnos nem látják a hallgatók, de egy háromgyerekes család látható, képzeljenek el egy fekete-fehér régi fotót, egy régi családi fotót, ahol az apukának csak a sziluettje van meg. Tehát ez is a téma, például az egyik téma, hogy apának zöld szeme volt. Ez Lédes László pszichológus adja elő, az apátlan társadalom milyen következményekkel jár. Ugye ez is egy nagyon-nagyon lényeges és fontos téma a mai társadalomban, hogy nem látnak apai mintát a fiatalok. minden ebből fakad a mai bajok szerintem, hogy nem beszéltjük ki ezeket a borzalmakat, és hát ez mindenféleképpen visszacsap. És azért is érzem én ezt, mert én kibeszélem. Tehát én tudom, hogy szóval én rendben vagyok magammal. Igen. És ezért rendben vagyok az emberekkel is. Én nem szeretek rosszindulatoskodni, nem nézem, hogy a másiknak több van, vagy kevesebb. Én igyekszem azzal foglalkozni, ami a feladatom, márpedig, hogy a gulák túlélőknek a sorsát, mert nem csak a túlélőknek, hanem az ott maradtaknak a sorsát, minél több emberrel megismertessem. Ez nekem nagyon fontos, és ezért hála Istennek kapunk támogatást is a miniszterelnökségtől, az 5. heti önkormányzattól, meg különben ezt nem tudnám csinálni, valamint az alapítvány tagjai is segítenek nekem ebben, hogy maximális bizalommal vannak irántam. Ezúton is köszönöm nekik egyébként ezt a fantasztikus bizalmat, hogy végezhetem ezt a munkát, és együtt vannak velem ebben az alapítványban.
Jolán, most még egyszer mondjuk el a hallgatóknak, hogy jobban meg tudják jegyezni. Tehát 24-én, azaz ugye a mai napon csütörtökön, délután. Igen. A Honvéd téren?
Igen, a belváros Lipótváros Honvéd tér, ez a Markó utca, Honvéd utca között, vagy Markó utca, Honvéd utca között van ez a tér. A bíróság az áll az oldalán, az egyik oldalán, itt van egy emberkereszt nevű emlékmű, 93 óta, 17 óra 30-kor a Fidelitas elnöke fog beszédet mondani, nagyon örülök neki, hogy egy fiatal emlékezik meg az ott meghaltakról.
Tehát aki tud, ja, aki el tud menni, azt szeretettel várjátok, ugye?
Igen, nagyon nagy szeretettel várjuk.
És akkor a másik, hogy hát ez egy szabadtéri konferencia, erre nyilván el lehet simán menni. A másik szabadtéri esemény, a másik az egy konferencia, az egy zártabb térben van, bár azt hiszem, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban az egy elég tágas tér adatik, de hogy oda be lehet menni, kell-e védettségi igazolvány, vagy maszk,
igen, kell regisztrálni,
szóval ilyeneket.
Hát regisztrálni, hogyha valaki nem tud, azt is beengedjük, mert előfordulhat, hogy azért olyan korosztály is jönne, akinek nincsen internete, és nem foglalkozik ezzel, mi mindenkit beengedünk, aki jön. Tehát én úgy gondolom, hogy ez akkora ez a díszterem, hogy vannak ugye oldal része is, be fog férni mindenki, aki eljön, és 9 órakor kezdődik, El Simon László fogja mondani, és Szalai Bobrovicski Vince államtitkár helyettes úr megnyitó beszédet, én is fogok beszélni, és hát nagyon sok az előadás, én tudom, tehát aki úgy közben jön, tehát bejön 11-kor, azt is szeretettel várjuk.
Tehát lehet csak egy-egy részre beülni.
Azt is lehet. Értem. Délután lesznek a transgenerációs trauma szakértői, Tapolyai Emőke, azt hiszem, hogy ő egy nagyon ismert név a pszichológusok körében. Nagyon fontos ezekkel az emberekkel, fontos lenne a leszámozottakkal beszélgetni. Én nekem ez már régi gondolatom, hogy mikor még ez nem hogy divat ez a szó, hogy transgenerációs trauma, hogy miért nem beszélget el velem valaki, hogy éltem én meg azt, hogy a családban bizonyos dolgokról nem lehetett beszélni, de kívülre ezt nem lehetett vinni, nem lehetett mondani, és az az érzés, hogy, és biztos sok mindenkiben megvan, hogy jé, hát én erről most hallok először, pedig már 30 éves vagyok, és soha nem tudtam, hogy az én anyukám, meg az apukám, vagy a nagymamám, nagybátyám 10 évet töltött a Szovjetunió lágereiben. Tehát ez egy olyan felismerés, hogy szerintem nagyon sok emberben benne van ez, és megtörtént vele. Én azért tudom, mert bennem is felmerült ez, amikor megtudtam, hogy 1994-ben, hogy anyukámat megerőszakolták az ostrom idején, 1944-ben a szovjet katonák. Hát szóval ezek olyan kérdések, hogy bennünk égnek, vagy bennünk maradnak, és tudjuk, hogy az betegíti meg a psziché betegíti meg a szomát, ugye tudjuk, és ezért beszélgetni, kommunikálni kell, egymás érzéseit meg kell hallgatni. Én ezt nagyon fontosnak tartom.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, tehát a kedves hallgatóknak figyelmébe ajánljuk azt a két rendezvényt, 24-én délután 17:30-kor, és 25-én a Nemzeti Múzeumban 9 órától 1 hosszabb program van, amire azért szakaszosan is részt lehet venni.
Még egy dolgot mondanék, bocsánat, hogy a konferencia végén bemutatunk egy monodrámát, ami édesanyámról szól. Ezzel mi járjuk az iskolákat, és rendhagyott történelemát tartunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy az egyházi iskolák nagyon fogadóképes, készek erre a monodrámára, már több helyen is voltunk. Várjuk a meghívásokat erre vonatkozólag is, ezt alapítványunk, ezért nem kér honoráriumot, tehát mi ezt úgy visszük el az iskolába egy ilyen emléknap környékén, hogy nem kell fizetni az iskolának érte.
Értem. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk. Szeretettel búcsúzom, és kívánok neked jó egészséget, és még sok-sok jó pozitív programot.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghallgatást.
Mai műsorunkban szeretnénk megemlékezni Berzsenyi Dánielről, ugyanis ma van halálának 186. évfordulója. Mint sok korabeli költőtársának, neki is érdekes, mai szemmel romantikus élete volt. Berzsenyi Dániel 1776-ban született régi nemesi család gyermekeként, egy Vas megyei kisfaluban Egyházas hegyén. A szila és szertelen ifjú Berzsenyi meglehetősen későn került iskolába, a Soproni Evangélikus Líceumban pedig magatartása és tanulmányi eredményei is kifogásolhatóak voltak. A latin nyelv és a mitológia viszont érdekelte, kiválóan ismerte Horácius műveit. 1793-ban rövid időre megszökött Sopronból és katonának állt, majd 1795-ben végleg elhagyta a várost. Visszatért szülőföldjére, és feleségül vette másod unokatestvérét, az akkor mindössze 14 esztendős Dukai Takács Zsuzsannát. A Niklai birtokán gazdálkodó, vidéki magányba visszahúzódó Berzsenyi idegenkedett az irodalmi élettől, ezért is emlegették Niklai remete néven. 1796-tól titokban írt verseket. Alkotásait mindenki, még családtagja elől is eltitkolta. Későn kiadott első kötetéről Kölcsey Ferenc részletes bírálatot írt. Ezt Berzsenyi álcázott csúfolódásnak érezte, és még a korábbinál is jobban elszigetelte magát a művelt irodalmi nyilvánosságtól. Magánya csupán élete utolsó éveiben enyhült, amikor 1830-ban rendes tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia. Berzsenyi zárkózottságát, mogorvaságát jól tükrözi egy 1810-es történet, amikor is Nikláról Pestre utazott. A pesti triász újongva fogadja, de kissé megütközik az ünnepelt vendég mogorva magatartásán. A költő maga is érzi, hogy barátságtalan volt vendéglátójával szemben. Niklára hazaérve azzal mentegetőzik Kazinczy Ferencnek, aki jó barátja és talán egyetlen bizalmasa volt a költőnek, hogy utazása elbágyasztotta, így a pestiek társalkodásának gyönyörűségét nem élvezhette eléggé. Oly lankat lettem, hogy még virágot sem kívántam látni, mondta. Útja azonban sikerrel járt, egyességet kötött Kis István pesti könyvárussal, majd 1813-ban megjelenik költeményeinek első kiadása. Mindazonáltal Berzsenyi csendes falusi életet élt, 1836. február 24-én halt meg, halála helyén Niklán temették el. Három fia és egy lánya maradt utána.
Isten, kit a bölcs láng esze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasbb menny s éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekelt csodái. Te hoztad a nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöked ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír, a szélveszek bús harca, az égi láng villám, a harmadcsepp virágszál hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt, dicső. Majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közel járulhat, akkor, amiután eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain. A jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeid takarják.
Elköszönünk a kedves hallgatóktól. Ennyi fért a mai napindítónkban. Szép napot kívánunk mindenkinek, és kívánjuk még, hogy a farsang utolsó néhány napját használják ki, legalább annyira, hogy sütnek egy farsangi fánkot a kedves asszonytársak. Irén Károlyné, Mázi Ágnes.
Én is minden jót kívánok önöknek, és köszönjük, hogy ilyen kora reggel is megint velünk voltak. Kassa Reginát hallották.
Hajzát Ferenc atya Ágnes gondolatához csatlakozva, annyit említsak csupán, hogy a kórházban fekvő betegek, akik nyilvánvalóan nem képesek arra, hogy ők farsangi fánkot süssenek, a szívük szeretetét adják ajándékba, akár a látogatónak, akár az otthon lévőnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.